Mai vendégem Dévai Marcell, a Nyíregyházi Szent Kamil Rehabilitációs Otthon intézményvezetője, de most nem ebben a szerepében beszélgetünk vele, hiszen éppen két héttel ezelőtt volt a diakónus szentelése. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!
Kedves Marcell, nagy szeretettel köszöntelek a műsorban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Március 28-án Szocska Ábel püspök atya görögkatolikus diakónussá szentelt. Mesélnél egy kicsit arról, hogy hogyan és mikor fogalmazódott meg benned először, hogy Isten erre az útra hív?
Konkrét időpontot nem tudok mondani, tehát nem volt egy ilyen nagy Isten élmény, Isten jelenésem, hogy, vagy már Szűzanya megjelent volna egy álmomba, és azt mondta volna, hogy én pap legyek. Inkább a családnak és a nagyszüleimnek, nagymamámnak és édesanyámnak így a visszaemlékezéséből tudok meríteni, ami azt mondták, hogy én 3 éves koromtól azt mondom, hogy én pap szeretnék lenni. És nyilván voltak az életem során, ugye az általános iskolámba is, utána én orvos vagy jogi pályára akartam menni, de mikor gyerekszínész voltam a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházba, ott is úgy mentem el az interjúra, a válogatásra, hogy én azt mondtam, hogy pap akarok lenni, és akkor a rendező megkérdezte, hogy akkor most valami egyházi éneket fogunk hallani a válogatáson, mondtam nem. És nyilván ugye megfordult a fejembe ugye ismét ez az orvosi, meg a jogi pálya, de utána a gimnáziumba, katolikus gimnáziumba jelentkeztem, ugye a Szent Imre katolikus gimnáziumba, és nyilván utána a családunkban történtek olyan nehézségek, amelyek egyre jobban megerősítettek abban, hogy ez az én hivatásom, a papi hivatás, és az ottani hittantanárom, aki egy atya volt, ő kísért ebben engem így végig ebben a nehéz időszakban, és ebben a papi hivatásomnak ő nagyon fontos szerepet játszott.
A diakónus szentelésed azon a helyen történt, ahol felnőttél. Mit jelentett ez számodra?
Számomra nagyon fontos, mert én ott, tehát gyerek, ott születtem, tehát Nyíregyháza Borbányán volt a diakónus szentelés, ugye a borbányai közösség az egy 95-ös alapítású közösség, mondhatni, amikor én születtem, tehát 95-ben alapította a Keresztes Szilárd püspök, és én 95 decemberében születtem meg. És nekem összvisz 2 parókusom volt, mondhatni, egy, aki megkeresztelt, 5 évig, és utána volt egy atya 26 évig, aki még most is ő van ott. És ő kísérte végig az én hivatásomat. Nyilván ugye mellettem minisztráltam, mellette szolgáltam az oltárnál, utána később a közösségben inkántori szolgálatokat végeztem. És hát ugye kisgyermekkorom óta kezdve ismer a közösség is, tehát hogy ők is már tudták, hogy én ezt a hivatást választottam. A Jóisten választott erre, úgy érzem, erre a hivatásra. Úgy gondolom, hogy a borbányai közösségnek is ez egy nagy dolog. Tehát 2022 óta, mióta van a saját görögkatolikus templomunk, mert ugye előtte mi a római közösségbe jártunk ugyanabba a templomba, de mióta van saját önálló templomunk, azóta én vagyok a második ember, akit ott szenteltek diakónussá. Ez nekem nagyon fontos volt. És nem volt kérdés, mikor megtudtam a szentelést, hogy diakónussá szentel Ábel püspök, hogyha nem volt kérdés számomra, hogy hol szeretném a szentelést, ezt már nyilván csak vele kellett megbeszélnem, amire ő nagyon nyitott volt.
Hogyan élted meg magát a szentelés napját? Volt olyan pillanat, ami különösen mélyen érintett?
Hát a szentelés napja az úgy kezdődött, hogy előtte való héten mi a feleségemmel lebetegedtünk, szóval kényszerpihenőre lettünk helyezve, hogy úgy ne is foglalkozzunk úgy semmivel. Tehát mi otthon feküdtünk betegen, és a szentelés előtti nap pénteken, igen, 27-én pénteken mentünk el berendezni a helyszínt, a templomot rendezni, virágok, a vendégvárás helyszíne, ugye az a szomszédban lévő általános iskolába volt, ahol én 8 évet lehúztam általános iskolásként, úgyhogy ez is egy nagyon jó dolog, meg jó érzés volt. Tehát előtte úgy berendeztük ugye a terepet, és hát elérkezett a szentelés napja, amikor azt mondta a feleségem, hogy ne pörögjem túl. Hajlamos vagyok erre, hogy én túlpörgök, és akkor túlizgulok minden, pörgök. És annyit kért, hogy éljem meg ezt a napot. Ez így is történt, hogy én hamarabb, a feleségemmel hamarabb érkeztünk a szentelés helyszínére. És a templom ajtóba vártam a meghívott vendégeket és a híveket. És annyira jó volt látni a barátokat, munkatársakat, a jelenlegi munkatársaimat, a gondozottakat, akik eljöttek, a régi tanáraim is ott voltak. és annyira tényleg felemelő érzés volt. És a szertartásban nekünk van egy olyan rész, amikor a püspök felruházza a szentelt, tehát a frissen szentelt diakónust a liturgikus öltözékkel, és ez úgy néz ki, hogy a püspök atyával kiáltunk a királyi ajtóba, hogy az ikonosztáznak a királyi ajtajába, és amikor felemeli a ruhadarabot, akkor ő fennhangon azt énekli, hogy axios, ami azt jelenti, hogy méltó. És utána ezt a papok háromszor megismétlik, és utána meg a hívek megismétlik háromszor, és ez több ruhadarabnál is ezt így elismétlődik. És ez nagyon felemelő érzés volt, meg nagyon megható érzés volt, hogy a közösség is, hogy a püspök atya, a paptestvérek, akik ott voltak a szentélyben, akik jelen voltak, és hogy a közösség is méltónak tart erre a szolgálatra. Hát és azóta is, meg hát ugye mióta megtudtam a szentelést, azóta mindennapi imádságunk a feleségemmel közösen, hogy továbbra is tartson a Jóisten méltónak erre a szolgálatra. Úgyhogy ez egy nagyon felemelő érzés volt akkor. Még most is kiráz a ideg.
Említed a feleségedet. Ő mennyire társad ebben?
Abszolút. Tehát, hogy ő nagyon minden, tehát tudta ezt, hogy én, nekem mi a hivatásom, tehát hogy ő a szeminármi évek alatt is ismert engem, tehát tudta, hogy papnövendék vagyok, és majd pap szeretnék lenni. Tehát ő ezben maximálisan támogatta. Tehát én azt érzem, hogy ugye augusztus óta vagyok, 2025 augusztusa óta vagyok bent a belvárosi templomban, mint kántor, meg lelkipásztori kisegítő december 6-tól, és hogy ott nagyon sokat vagyok a templomban bent, tehát hogy keveset vagyok vele, de hogy ő ezt úgy megértette, hogy igen, nekem ez a hivatásom, a Jóisten ott van, de én úgy gondolom, ezt úgy közösen többször megbeszéltük, hogy ez úgy lehet egészségesen csinálni, hogyha a templom is megvan, egyenlő arányban van a templom és a család. Tehát is úgy, de ugye ezt így nagyon tudja támogatni, én azt érzem.
A nagybőjt inkább visszafogott, elcsendesedő időszak. Hogyan találkozott benned ez az ünnepi esemény ezzel az elcsendesült időszakkal?
Hát nagybőjt első hetében hívott fel Ábel atya, hogy megérkezett hozzá én diakonus szentelési kérelmem. Ő megkapott minden véleményt, hogy alkalmasnak találnak-e a diakonusi szolgálatra, és akkor választottak ki, hogy világvasárnap előtti szombaton, Lázár szombaton, amit mi görög katolikusok így hívunk, hogy Lázár szombaton fog történni a szentelés. Nyilván nekem nagyon nagy öröm volt számomra, hogy ezt a különleges ünnepet választotta a Lázár feltámasztásának az ünnepét, tehát ugye az evangélium is arról szól, hogy Jézus elmegy és feltámaszza a barátját Lázárt. És nyilván ugye a nagybőjtben arról szólt a nagybőjti részünk nekünk, hogy el kellett kezdeni szervezni. Meg kellett szervezni, hogy kiket hívok meg, a vendéglátást, hogy minden flottú menjen. De nagyon alkalmas volt ez az időszak, hogy én visszatekintsek az eddigi életemre, és meg az ehhez vezető, a hivatásomnak ehhez a részéhez vezető útra. És nagyon sokat segített ez az elcsendesedési időszak, hogy a hálámat is meg tudjam fogalmazni, amit sikerült úgy ott a liturgia végén kifejezni. Tehát Jézusnak a mondatát segítségül hívva sikerült tényleg méltón hálát adni erre a szentelési időre. Hát nyilván ugye Lázár szombat nekünk már ugye a bőti időn úgymond kiesik, tehát hogy a 40 nap az ugye előtte való pénteken már lejárt, és akkor Lázár szombat virágvasárnap, és nagy héttel egy új hét bőti időszak kezdődött számunkra.
Akkor a Lázár szombat miatt is választottad ezt a képet?
Igen, Lázár szombat miatt is, meg a közösség, ahova engem kineveztek, a nyíregyházi belvárosi görögkatolikus parókiára. Ott a közösségtől ezt az ikont kaptuk ajándékba. Nyilván ugye szól a szentelésnek a napjáról, meg hát kicsit tényleg úgy az én életemről is.
Ez kifejtett picit, hogy miért látod benne a te életedet?
Az én szakdolgozatom a teológián, az a Jézus imá és imádságról szóló tanítása Szent János evangéliumában volt, és a Lázár feltámasztása a történetében is elhangzik egy imádság Jézus vajkáról. És ez ennek kapcsán tudtam összekapcsolni ugye az én életemmel, mert ugye ott Jézus azt mondja, hogy atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem, de én tudom, hogy te mindig meghallgatsz, csak a köröttem álló nép miatt mondtam, hogy te elhiggyék, hogy te küldöttél engem. És pont az, amikor a köszönő beszédemet fogalmaztam meg, akkor pont ez volt, hogy én imádkoztam azért, hogy én eljussak ide, hogy én pap lehessek, vagy diakónus, tehát hogy az egyházi rendszerességében részesüljek. Ugye minden nap imádkozik az ember, hogyha van egy kitűzött célja, de hogy lehet, nagyon sokat kell várni rá, tehát hogy én vártam rá most 30 évet, most mondtam valamit, 3 éves koromtól 27 évet, tehát most szeminárium kezdetét a 12 évet, de hogyha ez tényleg a jó Istennek a tervébe ez beilleszkedik, akkor már akkor az első pillanatban, amikor én ezt kértem, akkor meghallgatta Jóisten. Csak egy kicsit várni kell az embernek, türelmesnek kell lennie. Úgyhogy az én életemben így illeszkedik be. És hát ugye Lázárnak a halála, ugye úgy mondja Jézus, hogy ez a betegség nem válik az ő halálára, hanem az Isten dicsőségére. És hogy tényleg én is ezt élem meg, hogy ez az én utam, az tényleg most ezzel a szenteléssel az Isten dicsőségét szolgálta.
Kispapságod idején választottál egy jelmondatot, amely így hangzik, az az ödök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Hogyan esett erre a bibliai idézetre a választásod?
Hát ugye, mint mondtam, hogy a szakdolgozatomban ez szerepelt, ugye ez Jézus főpapi imájában halljuk ezt. Számomra azért fontos, mert biblikusok azt mondják, hogy ez az örök élet, ez egy nem távol levő dolog, hanem ez akár lehet jelen való is. Ha megismerjük Istent és Jézus Krisztust, tehát hogy akkor ez jelen valóvá lehet a mi életünkben is. De hát, hogy ugye, hogy megismerjük, tehát e szerint kell élnünk, ahogy ő tanít minket, Jézus, tehát az ő tanítása szerint, ha élünk, akkor ez már jelen való lehet. És hát én pont ezért választottam, hogy ez a küldetésemmé, úgymond küldetésemmé vált, hogy amit én megtapasztalok, az Istennek a gondviselő szeretetét, azt én is tudjam továbbadni másoknak, hogy ők is megismerjék általam Istent.
Miben áll most a szolgálatod diakónusként a mindennapokban?
Hát ugye egész, tehát érdekes napon szenteltek, ugye Lázár szombaton, és utána ugye érkezik nagy hét, húsvét, tehát egy egész intenzív hétre, ha így mondhatom, hogy egy egész intenzív hétre szentelte fel engem, de akkor most nem arra a hétre, hanem utána is. De ugye Lázár szombat után, ugye a kinevezésem ugye a belvárosi parókiára szól, ami egyben püspöki székesegyház is, tehát ugye a szertartás, körökatolikus egyházunknak a liturgikus gazdagsága, tehát különféle szertartások, nem a szokványos éves szertartások, előszenteltek liturgiája, lábmosás szertartása, kínszenvedési evangélium, sírbetétel, minden most hirtelen bejött, és ott azért izgultam, hogy akkor hogy fogok én helytállni. De hát ezután, ugye most már húsvét után, most már ugye Szabó Tamás atyára, a parókus atyára vagyok bízva, tehát hogy az ő iránymutatása alapján kell végezzem a szolgálatomat.
Van olyan terület a szolgálatodban, amit különösen kedvelsz?
Én a liturgián nagyon szeretem. De ugye a görögkatolikus és a római katolikus egyházban ugye ez a diakonátus azért teljesen más feladatot ellátó személy. Tehát ugye míg a római katolikusoknál több feladatot el tud látni, elmegy temetni, vagy hasonló, itt a görögkatolikus egyházokban inkább a liturgián, a könyörgéseknek az éneklésével. Meg nyilván most majd ki fog derülni, hogy még mivel lehet, de ugye mint ugye a diakónia, vagy szeretett szolgálat, és a diakónus ugye ennek a szolgálatnak a végzője, ugye ez a liturgiában megvalósul, és a tevékeny szeretetben. És én úgy gondolom, hogy a kinevezéssel, hogy az egyházközségbe ki lettem nevezve, de ugyanakkor nekem megmaradt az eddigi kinevezésem a Szent Kamil Rehabilitációs Központ intézményvezetőjeként. Tehát ugyanakkor meg tudom élni ugye a liturgikus szolgálatomat, és ugye a találékony tevékeny szeretetet ugye a fogyatékossággal élő személyek között. Tehát nekem ez így nagyon fontos egyensúly az életemben.
Most húsvét 8-ában vagyunk. Mit jelent számodra személyesen húsvét üzenete?
A húsvét üzenete számomra tényleg az Istennek az a végtelen szeretete. Az Isten végtelen szeretetének a megnyilvánulása. És amit ugye húsvétkor a feltámadás és szertartáson van egy szép énekünk, és ott énekeljük azt, hogy a feltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg, és egymás, mint testvérek öleljük. Én úgy gondolom, amikor felszenteltek március 28-án diakonussá, ott is volt egy ilyen gondolat, hogy ott én akkor bocsánatot kértem mindenkitől. Tehát, hogy akit megbántottam, vagy nem fele baráti szeretettel fordultam feléjük, vagy éppen, hogy az életvitelemmel esetleg eltávolítottam őket Istentől, és ugyanúgy én is kifejeztem azt, hogy én is megbocsátok mindenkinek, aki bárki megbántott, vagy hasonló is. Nekem ez, amit ugye Jézus is mond a kereszten, hogy bocsáss meg, nem tudják, mit cselekszenek. Tehát, hogy ez hangzott így vissza a fülemben. Tehát a Istennek a végtelen szeretetének a megnyilvánulása húsvét üzenete számomra.
Ez a rész, amit említettél, ez ilyen kötelező a szenteléskor, vagy ezt te szeretted volna?
Hát én még nem sok diakónus és papszentelésen voltam. Nem volt előírás, hogy most ezt így meg kell. Én is nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy ezt most megtegyem-e. De én úgy gondoltam, hogy most már nagyobb a felelősség rajtam. Tehát tényleg ugye a választati elmondat kapcsán is nagyobb felelősség az, hogy tényleg én példát tudjak mutatni, én tanúságot tudjak tenni Jézus Krisztus mellett, és szerintem ez egyik ilyen mozzanata volt ez a gondolat és gesztus.
A hívek felé mi lenne az üzenetet húsvét kapcsán?
Hát pont ez, amit ugye elmondtam is, hogy tényleg ez, hogy a gyűlölőinknek is bocsássunk meg, és egymás mint testvére köleljük. Tehát ez pont, ez nagyon fontos, én úgy érzem. Mi érdekes számunkra, hogy mi az esküvőnk is a húsvét ünnepkörben volt, tehát ugye ez az áldozó csütörtökig volt, és akkor amikor kivonultunk, kivonultunk a feleségemmel és a násznép is kivonult, akkor ugye a feltámadt Krisztust énekelték. És akkor utána ez kiegészült most ugye Lázár feltámasztásával, és ugye most tegnap fényes hétfőn. Én olvashattam az evangéliumot a szertartáson is, pont ott, meg ott az evangéliumi szakasz meg az volt, hogy Keresztelő János tanúsága, hogy megkérdezték, hogy te ki vagy, te vagy a messiás, akkor ki vagy, te vagy a proféta, és ugye hogy a pusztába kiáltó szó, és hogy ez a számomra ezzel így az egész húsvét ünnepe, ezzel így most kiegészül, és hogy tényleg a tanúságtétellel is kiegészült ugye az életem.
Többször említetted Krisztus követését. Mit jelent számodra a mai világban ez?
Hát ennek kapcsán nekem két gondolat jut eszembe. Az egyik, ugye, amit a Máté evangéliumban olvasunk az utolsó ítélet kapcsán, hogy amit egynek a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek. És a másik, amit úgy parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek bennetek. Ahogy én szerettelek benneteket, igen, így fogalmaz. Tehát nekem ez én úgy érzem, hogy én igyekszem e szerint élni, tehát most pont ugye, hogy sérültekkel foglalkozok, tehát hogy ők tényleg a legkisebbek. Tehát én úgy gondolom. És a szeretettel is. Tehát, hogy amilyen szeretettel ők vannak felém, tehát én azt ugyanúgy viszonozni tudjam, igyekezzek e szerint élni, és hát feléjük is. Meg igazából nem csak a sérültek felé, hanem úgy minden embertársunk felé.
Volt esetleg az utat során olyan időszak, amikor meginoltál a hitedben?
Ábel atya, amikor volt a szentelés, akkor pont ugye Lázár feltámasztása kapcsán ugye van az evangéliumban benne, hogy a testvérek azt mondták, hogy ha Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a bátyám. És persze nekem is volt ilyen az életemben. De az Istennek tényleg olyan gondviselő szeretete van, hogy mindig akkor is, amikor kellett, akkor mindig oda küldött valakit, hogy akkor felkaroljon, segítsen ebben. Tehát én is voltak nyilván, de mondom, tehát a Jóisten mindig oda helyez valakit, aki tud ebben nekem segíteni.
Mi az, ami leginkább megtart ezen az úton?
Hát az Istennek tényleg a gondviselő szeretete, amit megtapasztalok a mindennapokban, az Isten irgalmas gondviselő szeretete. És ezt én szeretném is ugye mindenkinek továbbadni, ahogy tudom.
Említetted Szabó Tamás atyát, ő is volt nálunk már egy előző adásban, és vele beszélgettünk arról, és ő fogalmazott úgy, hogy a fiatalok a mai világban nem mernek nagy döntéseket hozni. Te hogyan látod ezt, így fiatalként?
Ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni, tehát én úgy gondolom, hogy a fiatalok, és én úgy gondolom, tehát mint férfi, tehát hogy fiatal fiúk is nagyon nehezen tudnak olyan elköteleződést, elköteleződésről szóló döntést meghozni. De hát ugye nagyon sok minden változtatja, meg befolyásolja az ő gondolkodásmódjukat. És hát ugye nekem is volt ilyen, tehát nem a papi hivatás kapcsán. Én azt mindig tudtam, hogy ha pap leszek, akkor én családos pap szeretnék lenni, tehát hogy nős pap szeretnék lenni. Pont ennek kapcsán ugye a feleségem megengedte, hogy ezt így elmondjam. Tehát, hogy ugye én 2016-ban láttam meg őt először, tehát azt 10 éve. 2016-ban láttam meg egy képen az interneten, és volt egy közös ismerősünk, és én megkérdeztem, hogy ő kicsoda. És még abban az évben mi együtt táboroztattunk a görög tűztáborban, de mint kiderült, hogy ő tudta, hogy én utána kérdeztem, csak ezt ő akkor nem mondta el. És hát én akkor ugye 16-ban én másodéves kispap voltam. Első éves kispap voltam, és nem mentem oda hozzá, nem mertem hozzá oda lépni. És akkor hát teltek az évek, 2021-ben akkor annyira egy házára hazakerültem, ráírtam, találkozgattunk, és akkor mikor komolyabbra került volna a kapcsolat, akkor én meg hátráltam. És aztán 2022. decemberében a munkahelyén, a Nyíregyházi Egyházmegye püspökségén találkoztunk ismét, és majd 24 februárjában megkértem a kezén, és 25 májusában meg a százasodtunk. Úgyhogy, de abszolút megértem a fiatalokat, hogy én is ilyen voltam.
A te példádból is kiindulva, mit tudnál tanácsolni a fiataloknak, hogy hogyan tudnak jó döntést hozni?
Fú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Én a hivatás kapcsán, hogyha mondjuk a Jóisten is mondjuk, hogy megszólítja, én úgy gondolom, hogy ezeket nem lehet félváról venni. Tehát én is úgy voltam, hogy éreztem a hívást, és nyilván kellett egy kísérő, egy társ, vagy egy lelkivezető, aki ebben segített. És nyilván nem baj, hogyha egy fiatalnak vannak több opciói az életben, hogy ABC opciók, mert nekem is ott voltak, tehát ugye átmeneti gondolatok voltak, igaz, a orvos és a jogi pálya, de ugye a fiataloknak is nyugodtan lehetnek ABC terveik, hogy ezt nekik is meg kell vizsgálniuk, és én úgy éreztem, hogy nekem nagyon sokat segített az akkori lelkivezetőm ennek a megvizsgálásában, és én ezt tudnám tanácsolni nekik is, hogy egy lelkivezetőt, vagy egy barátot, tehát nem muszáj az papnak lennie, tehát egy baráttal ezeket megbeszélni, vagy szülőkkel, bárkivel, akiket ők úgy gondolnak, hogy őket fogják támogatni. És például, hogy tényleg ezt, hogyha mondjuk egy papi hivatásról beszélünk, hogy akkor tényleg, hogy ők megvizsgálják azt, hogy most akkor, hogy ők tényleg ezt a hivatást, mint hivatásként fogják fel, vagy mint munkaként. Tehát, hogy, de ez mindenképp én úgy gondolom, hogy egy társra van szükség, akit. Úgyhogy én azt javaslom, hogy akik ilyen helyzetben vannak, keressenek ilyen társt, aki tud nekik ebben segíteni.
Marcell, köszönöm, hogy megosztottad velünk, hogyan is éled meg ezt az életszakaszt. A Jóisten áldását kívánjuk, hogy kísérje a szolgálatodat. És köszönöm a beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Ha tetszett az adásunk, kövessenek minket a Katolikus Szeretett Szolgálat és a Szakmamező Facebook oldalain, valamint a Katolikus Szeretett Szolgálat YouTube csatornáján, ahol folyamatosan frissülő tartalmakkal várjuk Önöket.
Szívvel, szakértelemmel. A Katolikus Szeretett Szolgálat fél óráját hallották.